Na, jó napot kívánok, bocsánat a szokásos késésért. Én tehetek róla természetesen. Látom, hogy úgy a felére csökkent már a létszám, az nagyon jó. Majd a végén még fog csökkenni, és aztán ugye az első egyes ZH után majd vissza fog nőni, mert mindenki azt hiszi, hogy majd itt megmondjuk a nagy titkot, hogy hogy lehet megírni kettesre. Na mindegy. A mai óra anyaga ugye a csapadék, tehát a múlt órán ugye végigjártuk a párolgást, egy csomó mindenről volt szó a párolgással kapcsolatosan, és ma pedig a csapadékról lesz szó, ami hát sokkal közelebb áll hozzánk, sokkal megfoghatóbb sok szempontból. Ugye tegnap este például nekem a nyakamba ömlött, ahogy bicikliztem hazafelé, jégeső, úgyhogy nagyon vicces volt. Az első rögtön, hogy egy pici rövid filmet levetítettek, az benne a vicces, hogy ez Amerikában történik, és hogy lássuk azt, hogy a víz az úr, ugye, hogy milyen hatása van. Ennek nem lesz még annyira érdekes a hangja, de érdemes nézni, hogy mi történik. Úgyhogy nézzük meg ezt a... Lehet látni? Jó, tehát ugye láttuk, hogy mi történt, ugye volt egy út, nyilván alatta ment egy vízfolyás, a vízfolyáson pedig ugye úgy hívják, amikor egy út alatt átvezetjük, hogy áteresz, ugyanolyan, mint egy csatorna tulajdonképpen, csak egy rövid darabka, és ez az áteresz Köszönöm szépen. Ez az áteresz ugye nem volt alkalmas arra, hogy azt a mennyiségű vizet, árvizet elvezesse. Ugye ez, amit mindig emlegetek, már a múltkor első órán is emlegettem, hogy mindig van egy optimum, vagy egy maximum, vagy valami mértékadó érték, amire a mérnök tervez, egy rendkívül nagy csapadék hullott, amiből rendkívüli nagy lefolyás, vagyis árhullám keletkezett, és az okozta ezt a bajt. Ugye ma a csapadékok tulajdonságával fogunk foglalkozni, és ez, amit megint csak emlegettem, hogy vannak extra nagy csapadékok, ami, van egy határ, ami fölött nem tudunk tervezni, mert akkora elvezető csatornákat kéne építeni, amivel nem lehetne már közlekedni, meg nem férne el a földbe, meg stb. Úgyhogy ezért, hogy lássuk, hogy ennek tényleg van megint csak jelentősége, hogy megmérjük a csapadékot és tudjuk, hogy mennyi, hogy az minél jobban megismerjük, ugye nézzük végig, hogy mi is az a csapadék, meg milyen formái vannak, ugye, tehát az, hogy a csapadéknak valamilyen fizikai folyamatok, sokféle elmélet van, hogy hogyan keletkezik a csapadék, ugye vannak megjelenési formái és vannak fajtái. Ugye a két fő csoport, amit megkülönböztetünk, ugye a mikrocsapadékok és a makrocsapadékok, mindenki mindegyikről hallott már, ugye a harmad dér zúzmara, ugye ezeknek után lehet nézni, hogy melyik pontosan mit jelent, hogy, de ezt nem nagyon fogjuk mi kérdezni. Ugye a makrocsapadékok, ugye a szilárd, a cseppfolyós és a vegyes állapotú, és azt látjuk még, hogy osztályozhatjuk csepp átmérő szerint, ugye a permetező eső, kötszitálás, az azt mondjuk, hogy a cseppek azok 0,5 mm-nél kisebbek, a csendes eső az ugye a 0,5 és az 1 mm közötti csepp átmérőjű szemekkel jellemezhető, és a tulajdonképpeni eső az pedig az 1 és 5 mm közötti. Tehát látjuk azt, hogy a csapadéknak rengeteg formája van, meg rengeteg félképpen lehet csoportosítani. Most nem beszéltünk olyanokról, hogy zápor, zivatar, ugye ezeket az időjárás jelentésekben szokták így mondogatni. Ezeket így részletesen nem kell tudni. Azért általában, amikor a hidrológiában a mérnök a csapadékról beszél, akkor a normál esőre gondolunk. Tehát azzal foglalkozunk, az nekünk a fontos. Tehát az, amit úgy van jellemző, hogy tulajdonképpeni eső. Az, hogy a szemnagyságok, az, hogy hogyan alakul ki, azoknak mind persze ez köze van, és azt is lehet látni, hogy sokféle elmélet terjedt el, amelyek, tehát a fizikusok, meteorológusok gondolkodtak ezeken az elméleteken. Ugye az a lényeg, azért nagyon fontos, hogy a páradús levegő felemelkedik, és ott lehűl, és aztán valaminek a következtében kicsapódik, és a földre lehullik. Ugye a felemelkedés okai, ugye rögtön az erős felmelegedés lehet, ugye a trópusokon, aztán a morfológiai hatások, ugye azok a nagy hegyek, vagy kisebb hegyek is, tehát ezt mindenki tudja, ugye, hogy mondjuk Magyarországon is az Alpok alján, vagy a Zemplénben sokkal nagyobb a csapadék érték, mint az Alföldön, mert hogy a hegyeknél könnyebben föl tud siklani ugye a levegő, a páradús levegő, és utána kicsapódik természetesen. És aztán pedig a harmadik nagy okozó az időjárási frontok, ciklonok, ugye ez megint, hogyha valaki az időjárás jelentéseket figyeli, akkor folyamatosan ezt mondogatják, hogy anticiklon van fölöttünk, ciklon van fölöttünk, stb. Majd a fél év vége felé lesz egy előadás, amin kifejezetten ezeket a meteorológiai paramétereket, vagy jellemzőket fogjuk előadni, valószínűleg a Zsugyel Márton doktorandusz kollégánk, ugye, aki meteorológus végzettségű, és majd el fogja magyarázni, mi a hidegfront, melegfront, ciklon, anticiklon, stb. Tehát azt kell ebből most egyelőre csak megjegyezni, hogy ezeknek a frontoknak, cikloknoknak, ugye pont a mérsékelt égőben, ahol mi vagyunk, a síkvidéken, ezek a döntőek, ezekből alakulnak ki a csapadékok. Tehát ennyi, ami fontos. És akkor itt van ez a rengeteg elmélet, ezeket nyilván nem fog kelleni megint csak tudni, mindig mondom, hogy mit kell tudni, mit nem, ezt nem kell így tudni, csak nem árt, hogyha mindenki már hallott ezekről. Ugye ez a Bergeron volt egy híres ilyen svéd meteorológus, aki azt gondolta, hogy jégképző magvak vannak a felszálló levegőben, és azok a magvak körüli jégkristályok kialakulnak, azok növekednek, és egy idő után kicsapódnak. Ezen vitatkoznak, még egyszer, tehát nem mindenki fogadja ezt el, sokféle változat van, hogy egymással karamboznak a felhők, és így tovább. Tehát aztán utána látszik, hogy egy másik tudósra ezt tovább gondolta, és megnézte, hogy milyen égövben figyeljük ezt, és így tovább. Tehát én nem akarok ebbe belebonyolódni, nem is annyira fontos tulajdonképpen nekünk az, hogy most melyik elmélet az igaz. Ugye lehet például azt tudni, hogy a moszkvai olimpia, amit ugye az amerikaiak bojkottáltak, ott ugye nagyon féltek, hogy a megnyitó ünnepségen nagy esők lesznek, és ezért míg 21-es vadászgépekkel bementek a felhőkbe gyorsan szétcsapatni őket, hogy előbb csapódjon ki az eső, és ne a megnyitó ünnepségen zuhogjon. Meg ilyen történetek vannak, hogy az ember a csapadék képződést hogy próbálta ugye módosítani, de hát ez most nekünk annyira nem érdekes. Ugye lényegileg itt látható ez a dolog, ez a fő elmélet, tehát hogy lehet látni, hogy megy fölfelé ez a légdús levegő, és aztán hogy lehulló szilárd csapadék kicsapódik, és aztán olvad. Ugye ez is változó, hogy amikor nem tud annyira visszamelegedni, akkor van jégeső, tehát amikor szemek is esnek a földre. Jó, aztán utána arról is el lehet elmélkedni, ez megint nem fontos nekünk, csak olyan fejtágítónak mondom el, hogy van rengeteg féle felhőtípus, ugye lehet látni ezeknek ilyen szép latin neveik, vannak cirrus, cumulus, stratus, nimbus, de hogy melyikből keletkezhet felhő, és akkor ezeket még utána csoportosítgatjuk, azt szerint, hogy a felhő alja 6000 méter felett van, vagy 2 és 6000 méter között, ugye ezek a középmagas szintű felhők, és aztán vannak az ez alattiak, majd a következő lapon látható. Ugye, hogyha valaki ismer olyan embert, biztos sokan ismernek, aki mondjuk mezőgazdaságból él, vagy nagy vitorlás mondjuk, vagy dunai hajós, akkor azok az emberek tényleg olyanok, hogy kiállnak a partra, és megmondják, hogy most abból a felhőből fog esni, vagy nem. Ugye egy laikus az sokszor azt hiszi, hogy fú, most nagyon sötét az ég, és mindjárt szakadni fog az eső. Például van egy kollégánk, aki ugye nagyon sokat motorcsónakozott a Dunán egész életébe, az mindig megmondja nekünk Gödön, hogy lesz-e belőle eső, vagy nem. Tehát nagyon jól meg lehet ezeket ismerni. Ez most nyilván megint a műegyetemi mérnökképzésnek nem a része, hogy a felhőkből tudjunk olvasni. Ugye itt láthatóak nagyon jók, ugye ilyet, ha valaki kirándul, nagyon sokszor láthat ilyet, akár a mecsekbe, de még a Pilisbe is, hogy ugye fölé megyünk a felhőknek, itt ugye repülőből láthatók a felhők, és így tovább. Ugye van, amikor az ember úgy utazik, hogy szakad az eső, és fölé repül a felhőknek, és fölülről látja a nagy gomolyagot maga alatt, és akkor, hogy melyikből lehet eső. Hát ez például egy jó kis jellemző zivatar felhő. Ugye itt látjuk, hogy az a cumulonimbus, zivatar felhő, azért ebből szerintem mindenki futásra venné, hogyha tudná, hogy ilyen közeledik. Tehát itt látjuk ezek az alacsony felhők az előző folytatásra 2000 méter alatt. De még egyszer mondom, ez nekünk sok szempontból nem túl érdekes, ezeket csak azért tettem be, hogy ha valaki ilyen romantikus lélek, akkor lássam valami ilyesmit is. Nem akar tovább menni, de miért nem? Egészség. Ez leállt ez valamiért. Na, és akkor itt, hoppá, most meg elindult. De ezt nem akartam. És remélem itt maradt, ha nem, akkor még egyet ugratok. Tehát, ez viszont iszonyatos fontos. Ezt mindenki most, mint az őrült írja föl. Mert ha valaki ezt jól tudja, meg megérti, akkor egy csomó feladatot, meg példát meg fog tudni oldani. Hát ez viszont abszolút a mérnök képzésnek a legfontosabb összefüggései a csapadékkal kapcsolatban. Tehát rögtön az első, amin sokan fölkapják a felüket a laikusok, hogy a csapadékot a csapadék magasságként értelmezzük első körben, kis h-val jelöljük és milliméter a mértékegysége. Ez furcsa, mert ugye mindenki elképzeli, hogy akkor most mennyi köbméter eső esett, vagy stb. Ugye majd lesz, hogy hogyan mérjük a csapadékot, és az is lesz, hogy miért milliméterben, és arról is már volt szó, hogy a lefolyást, a párolgást, ezeket is milliméterben adjuk meg első körben, aztán abból ki lehet számítani mondjuk egy területre hulló csapadékot, abból nyilván valami köbméter jellegű dolog lesz. De az nagyon fontos, hogy a csapadékot magasságként értelmezzük, és kis h-val jelöljük. Aztán a következő nagyon-nagyon fontos, az az intenzitás, csapadék intenzitás, kis i a jele. És ugye rögtön látjuk ott a képletet, a H per T, itt érdekes módon a T-t, nagy T az időt jelent, tehát nem kis T-vel jelöljük itt az időt, hanem nagy T-vel, ez egy szokás kérdése tulajdonképpen. És nagyon fontos nekünk, tehát nagyon fontos az, hogy mennyi idő alatt hullik mennyi csapadék. az ugye rögtön érzi mindenki, hogy ez egy sebesség jellegű dolog, ugye? Tehát hogyha valamilyen út per idő van, tehát a H per T-t, ugye vagy magasság per idő, ugye ezért milliméter per perc, milliméter per nap, milliméter per szekundum, sok minden lehet. Többször emlegettem, hogy a ZH-kban ezekkel lesz variálva. Tehát nagyon kell figyelni, hogy milyen mértékegységben van megadva micsoda, mert mondtam már múltkor ugye egy ilyen példát, hogy mondjuk majd meg kell adni, hogy egy tóból mennyi víz párolgott el, de milliméterben lesz, akkor is mondjuk hektárban a tó felülete, és ki kell számolni mondjuk köbméterbe. Itt ugyanúgy nagyon kell arra figyelni, hogy az intenzitás az miben van megadva. És ugye azt is látjuk itt alatta, ugye egy időben nézve a kettő egymással, tehát az intenzitás és a csapadék magasság az valamilyen integrál derivál kapcsolatban van. Tehát aki tud ilyet, tanult a középiskolában, annak könnyebb dolga lesz, majd mindjárt lesznek olyan ábrák, amikor ezt értelmezzük és segítjük, hogy ez könnyebben lehessen érteni. Aztán a következő, ugye a csapadéknak a térfogata. Tehát amiről eddig is tulajdonképpen beszéltem, hogyha meg akarjuk határozni egy területre, akkor nyilván, hogy összeszorzunk mondjuk millimétert és hektárt, akkor át kell váltani, és mondjuk a végén ugye köbméterben megkapjuk. Az A az hol négyzetméter, hol hektár, hol négyzetkilométer, attól függ. Tehát ez nagyon változó, nagyon kell rá figyelni. Aztán a csapadéknak a hozama, mindennek a hozama a hidrológiában az Q betűvel van jelölve, nagy Q betű, nagyon fontos. És ugye látjuk azt, hogy itt most legegyszerűbben köbméter per szekundumban van megadva. Ez is persze sok minden máshogy is lehet, majd ahogy mindenki tovább tanul, majd látja a liter per szekundum és így tovább. Egyelőre most itt maradjunk ennél, hogy köbméter per szekundumban van. Tehát a térfogat per az idő. És aztán itt jön a fajlagos csapadékhozam, amikor a hozamot elosztjuk a területtel. És akkor látjuk azt, hogy van egy, ezeket úgy hívják, hogy technikai mértékegységek, például liter per szekundum szor hektár, vagy köbméter per szekundum szor négyzetkilométer. Itt megint oda kell figyelni, és tudni kell az átváltásokat. Ezeknél vannak rögtön közvetlen váltószámok is, szerintem az interneten is fönn vannak, meg lehet ezeket egyezni, de szerintem sokkal egyszerűbb, hogyha mindenki tudja az alapokat, hogy mit tudom én, 1000 milliméter az egy méter, meg 10.000 négyzetméter egy hektár, és így tovább, és akkor mindig pillanat alatt át lehet ezeket egyikből a másikba váltani. És akkor nézzük is, hogy mi is ez a fajlagos csapadékhozam. Itt szépen hosszan le van vezetve, tehát hogy a Q per A, akkor az ugyanolyan, mint hogyha V per T-szer A lenne, akkor, tehát az eddigiek vannak itt visszahelyettesítgetve, akkor az a H szor A per T-szer A, akkor az A kiesik, tehát megmarad a H per T, az pedig, ugye itt rögtön láttuk, az nem más, mint az I. Tehát azonos a fajlagos csapadékhozam, azonos az intenzitással. Ez is egy nagyon fontos dolog. Azért fontos, mert lesznek olyan feladatok, amelyekben ugye egy vízgyűjtő területen akarjuk majd kiszámítani a lefolyást, és ott egy alapképlet lesz, hogy ezt tudja mindenki rögtön fejből, hogy ez a kettő azonos, mert így fogjuk tudni megoldani azt a feladatot. Jó, tehát ezeket álmunkból felkeltve mindig tudni kell ezeket az összefüggéseket, jelöléseket. Tehát volt egyszer egy olyan vizsgázó pár éven nálam, aki a vizsgakor nem tudta, hogy a vízhozamnak Q a jele és köbméter per szekundum a mértékegysége, az mondjuk nagyon ciki, tehát az tényleg abszolút alap. Tehát ezt mindenki nagyon jegyezze meg, de az összeset, amit fönn van a táblán, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Jó, lépek tovább. És akkor itt van egy másik nagyon fontos dolog, amit mindenki jegyezze meg, ezt úgy hívják, hogy eső karakterisztika. Azért most mindenki próbálja már most megjegyezni, mert majd lesz egy olyan anyagrész, amit úgy fogunk hívni, hogy vízgyűjtő karakterisztika, illetve nem egy anyagrész, hanem egy fogalom, hogy vízgyűjtő karakterisztika, és ezt sokan a vizsgai időszakra már keverni szokták. Tehát most jegyezzük meg, hogy ez eső karakterisztika, ami nem más, mint az intenzitásnak az időbeli ábrázolása, és a csapadék magasságnak az időbeli ábrázolása, és a kettőnek az egymáshoz való viszonya. Tehát ezt hívjuk eső karakterisztikának. Tehát amikor egyszerűen fölrajzoljuk időben az intenzitás változását, illetve a csapadék maximum változását. Itt látjuk azt ugye, hogy a csapadék magasság az az integrálja valami nullától t időig az intenzitásnak. és viszont. Ugye itt látjuk azt, aki tanult, ki az, aki nem tanult középiskolába integrálni, meg deriválni. Van olyan? Aha. Azoknak egy kicsit ez most lehet, hogy hirtelen kínai. Ugye ez azt jelenti, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, hogy ennek a görbének a görbe alatti területe az arányos lesz azzal az értékkel ebben a pontban, amit itt fölvesz ez a csapadék magasság. Ez azt jelenti tulajdonképpen. És vannak alapesetek az integrál-derivál kapcsolatnál, ezt matematikából majd fogják rövidesen tanítani. Tehát ugye az egyik alapeset, hogyha az intenzitás az egy vízszintes egyenes, akkor a csapadék magasság az egy lineáris egyenes lesz, egy növekvő egyenes. Ha az intenzitás az egy lineárisan növekvő egyenes, akkor a csapadék magasság az egy másodfokú parabola lesz, ugye fölülről nézve homorú. Hogyha az intenzitás egy monoton csökkenő lineáris egyenes, akkor egy másodfokú parabola lesz, csak fölülről nézve domború. Még egyszer, most nem az én dolgom itt elmagyarázni, hogy hogy van az integrál derivál kapcsolat, csak ezeket az alaki dolgokat kell megjegyezni. Lesznek alapesetek, példák, amiket a gyakorlatokon minden csoport gyakorolni fog. És mindig lesz az EH-ba egy olyan példa, amikor egy egyszerű intenzitás ábra lesz, nyilván nem egy ilyen kacifántos, hanem mondjuk be lesz rajzolva egy ilyen akármi össze-vissza ugra-bugráló intenzitás ábra, és meg kell szerkeszteni a csapadék magasság ábrát, vagy fordítva, lesz rajzolva valamilyen csapadék magasság ábra, és abból meg kell szerkeszteni az intenzitás ábrát. Ugye mik az alap dolgok, vagy alapszabályok? Ugye az egyik az, hogy gyakorlatilag az érintők, a mindenkor érintők, a tangens alfa, hogyha húzunk itt egy érintőt ez a görbéhez, az pont az i-t fogja kiadni, az intenzitást. Ami nagyon-nagyon fontos, és ami nagyon el lehet bukni egy ilyen példát az EH-ban, az micsoda? Az, hogy vannak olyan hallgatók, akik elfelejtik azt, hogy az intenzitás ábra az, ami mehet fölfelé, lefelé, sokféleképpen. A csapadék magasság ábránál mi nem lehet soha? Soha sem mehet lefelé. Tehát a görbénk még véletlenül sem mehet lefelé, mert az rögtön bukta. Ugye? Tehát itt arról van szó, hogy itt időben összegezzük a valamennyi idő alatt hullott csapadékokat. Abból a legkisebb az ugye nulla lehet. Tehát mínuszba nem tud átmenni, ugye mindig összeadódnak a csapadékok, amik hullottak. Valamennyi, mit tudom én, ma reggeltől holnap reggelig, vagy egy év alatt, vagy bármennyi időszak alatt. Tehát semmiképpen sem lehet lefelé menő vonalunk ebben az ábrában. Ezt mindenki nagyon-nagyon jegyezze meg, mert az rögtön egyes, hiába számolgatott ott hősiesen az ember, tehát mindig valamilyen növekvő, vagy ugye a vízszinteshez tartó lehet ez a görbe. Lefelé, még egyszer mondom, bármilyen formában nem mehet. Ugye itt azt látjuk, tehát hogyha az intenzitás lineáris, akkor ugye egy másodfokú parabola lesz, akkor ugye ennek a háromszögnek a területét kell kiszámolnunk, és akkor itt ez az érték, a H érték, az pontosan annyi lesz, mint ennek a háromszögnek a területe. Itt is ezt kell kiszámolni, és azt látjuk, hogy ez bemegy ide nullába, ez az intenzitás, akkor itt ugye a végén ennek a másodfokú parabolának az érintője az vízszintes lesz. Vagyis ugye nullába tart, azt mutatja ez az egyenes. De lehetne olyan intenzitásábránk is, hogy eljön ide és itt megáll és aztán leugrik, akkor itt nekünk ez a másodfokunk, ez nem fog így ellaposodni teljesen, hanem egy picit még tartani fogja magát, tehát az érintője az még valamilyen szöget be fog zárni a vízszintessel. Jó? De még egyszer mondom, hogy minden csoport gyakorolni fog ilyen példákat, amikor ugrabugrálás lesz. Tehát van még egy szabály, ugye, hogyha az intenzitás ábránkban törés van, tehát lehetne úgy olyan intenzitás ábrát rajzolni, hogy húzunk egy vízszintest, és utána van mondjuk egy ferde egyenesünk. Akkor ott van egy törés ugye a vízszintes meg a törés között, akkor azt kell tudni, hogy ha törés van, akkor a csapadékmagasság ábránkon folytonos lesz, csak ugye egy lineáris, meg egy másodfokú parabola fog érintőlegesen egymással csatlakozni. Ha viszont az intenzitás ábránkon ugrás van, tehát lehet ugye olyan intenzitásunk, hogy így van egy vízszintes, aztán felugrik és megint van egy vízszintes, tehát ha ugrás van, akkor az alsó ábránkon törés lesz, ugye? Tehát más lesz az érintője. Tehát magyarul annyit kell megjegyezni, hogyha tehát összefoglalva, hogyha van egy vízszintes intenzitásunk, akkor lineáris hánk lesz, ha van egy lineáris intenzitásunk, akkor parabola lesz, attól függően, hogy ez hogy megy, fölülnézetbe homorú lesz, vagy domború lesz, hogyha lefelé tart, Ha nullába megy, akkor vízszintes lesz a vége, ha nem megy a nullába, akkor nem, hanem van valami kis szöge, és ha fönt törés van, akkor lent folytonos, ha fönt pedig ugrás van, akkor törés, tehát ennyit kell megjegyezni, csak most azért próbálom mondani, hogy könnyebb legyen, és a legfontosabb, hogy lent, tehát a H ábra semmiképpen sem mehet lefele. Tehát az egy hatalmas hiba, ugye, mert nem tud mínuszba menni a csapadék. Ennyi az egész. Ezt hívják még egyszer eső karakterisztikának. Tehát ezt nagyon-nagyon kell tudni, biztos, hogy lesz ilyen példa az EH-ban. Ugye itt ugyanezek vannak fölrajzolgatva. Itt például látunk egy ilyet, ugye, hogy itt van, itt most fordítva van, alul van az intenzitás, fölül van a csapadék, és ugye látjuk azt, amit az előbb mondtam, hogy törik, ugye ez a lineáris így, meg így, de ha törik, akkor itt csak annyi van, hogy van egy inflexiós pont, és érintőlegesen átmegy a két parabol egyik a másikba. Ha ugrás lenne, akkor törne, akkor ott lenne egy törés. Itt ugye látjuk, hogy ez a terület arányos ott ezzel az értékkel, amit ott fölvehet, és itt pedig, amit az előbb mondtam, hogy a csökkenő intenzitásunk, az ugye az érintője, az nem lesz vízszintes, az akkor lenne vízszintes, hogyha bemenne a nullába. Ezek ilyen alapszabályok, aki tanult gimnáziumban még egyszer integrálni, annak ez semmi. Aki nem tanult, annak meg ezeket a formai dolgokat, ha megjegyzi, akkor nagyon könnyen meg tudja csinálni ezeket a példákat. Igen. Ugye a következő dolog, tehát ezek az alaptörvényszerűségek voltak, még egyszer, majd még lesz erről szó, tehát az intenzitás és a csapadék magasság összefügg, majd lesznek ennek mindjárt következményei, de most egy kicsit áttérünk arra, hogy hogyan is mérjük a csapadékot. Ugye a legkönnyebb, itt az, ha szokott baj lenni, hogy sokan nem tudják megjegyezni az idegen szót, tehát ombrométernek hívják, ombrométer az egyszerű csapadékmérőt, és ombrográfnak, ugye aki nem tudja megjegyezni, a grafológiából meg tudja talán, az írás, az pedig a csapadék író műszer. Aztán van olyan, hogy összegző csapadékmérő, azt úgy hívják, hogy totalizátor, ugye, hogy totalitárius rendszerek, tehát hogy mindent összead, valamilyen értéket, és van a billenőedényes csapadékmérő, mindegyiket használják a mai napig. És ugye azt kell itt látni, hogy mondjuk egy egyszerű ombrométert, azt, hogyha valakinek az jutna eszébe, hogy akarja mérni a csapadékot, akkor besétálhat a meteorológiai szolgálat központjába, ott adnak neki egy ilyen ombrométert, minden nap mérni a csapadékot, és egy jegyzőkönyvbe fölírná, havonta leadná a meteorológiai szolgálatnak, és odaadnák neki, tehát ez nem egy nagy érték, ez egy alumínium edény tulajdonképpen, majd látjuk mindjárt a képét. Míg mondjuk egy ilyen összegző csapadékmérő, amiről fogok mutatni fényképet, az 4500 euróba kerül. Tehát azt most gyorsan, hogyha valaki átszámítja, az ilyen súlyos összegek, tehát azt nem fognak neki adni, azt nekem se ad senki, tehát az egy nagyon drága műszer. Tehát itt lássuk azt, hogy hatalmas különbségek vannak ezek között a műszerek között, és nyilván a felhasználásuk között is. Most minden többször is lesz, tehát ugye az a lényeg, hogy az első, hogy itt egy ombrométer, mik a legfontosabb dolgok benne? Az egyik az, hogy a talaj felszínéhez képest a tetejének, tehát ahol belehullik a csapadék, egy méterre kell elhelyezni, ez egy szabvány, ami ezt előírja, tehát egy méterre kell elhelyezni a talaj felszínétől. Ugye azt látjuk, hogy 200 négyzetcentiméter a szabványos, tehát ez ma már persze változott megint, ezt mindig emlegettem, hogy a mai műszerezettség rengeteget változott, de egy szabványos ombrométernek 200 négyzetcentiméter volt a felülete, tehát ez egy kör alakú henger alakú edény. A másik nagyon fontos, hogy 45 fokos beesési szöget kell biztosítani. Tehát ugye nem lehet az, hogy itt belelógnak fák, meg bokrok, vagy akármicsoda, mert akkor ugye nem tud normálisan belehullani a csapadék. Ez egyébként ezen el lehet gondolkodni, egy csomó területen nem tudjuk így felállítani, majd mutatok rá példát, tehát ha nem tudjuk úgy felállítani, akkor attól még szoktunk mérni úgy is, hogy nincs meg a 45 fok, de az nem túl jó, tehát a minél pontosabb értékekhez ez kell. Ami nagyon fontos, itt ezt sokan össze szokták keverni, mert a vízállásoknál majd máshogy lesz, itt azt kell megjegyezni, hogy a csapadékot mindig reggel 7-kor olvassák le. Tehát a reggel 7 órai értéket leolvassák, és azt tekintjük napi csapadéknak, ami másnap reggel 7-ig hullik. Tehát mindig a reggel 7-es, amit én most leolvastam volna ma reggel, az a tegnapi csapadéknak számított. Tehát mi van, a 20-a, akkor a 19-i csapadék, az a reggel 7-kor leolvasott, És ugye itt a fontos dolog, amit mondtam, hogy össze szoktuk kérni, hogy van egy speciális menzúra, ami egészen pontosan az alján ilyen gömbfelületűre van kialakítva, tehát egész pici értékeket is le kell olvasni, abba öntjük bele ebből a gyűjtőedényből, mert az úgy van kialakítva, hogy belefolyik itt ugye a víz, és direkt azért van egy ilyen szűkület, ugye egy töltsér, és ide folyik bele, hogy ne tudjon kipárologni, vagy hát minimális tudjon kipárologni ebből az edényből, és akkor ezt vesszük ki, és öntjük bele a menzúrába. És a menzúrába pedig milliméterben olvassuk le a csapadékot. Tehát ami fönn volt, hogy hány egyenlő milliméter, mi magunk is milliméterbe észleljük. Jó, tehát ez a legfontosabb erről az ombrométerről, ez mindig elő fog jönni ZH-n, vizsgán, stb. Tehát ezt nagyon kell tudni. Ugyanúgy az ombrográfot is, ugye látjuk, hogy ugyanúgy egy nagyon egyszerű edény tulajdonképpen az egész, majd mutatok róla a fényképet, csak az a lényege, hogy ugye ki lehet tenni hosszabb időre, nem egy naponta kell leolvasni, most itt megint kőkorszakit mutatok, de ennél persze sokkal korszerűbbek vannak. A kőkorszaki az úgy működött, hogy van egy henger, amire fölillesztettek ugye milliméter papírt, ezt a hengert valamilyen óraszerkezet körbe járatta, mondjuk egy hónapig, vagy egy hétig, ez változó volt, és van egy írókar, ami rajzolja rá tulajdonképpen folyamatosan a csapadékot, tehát hogy mennyi víz van benne ebben a kis tartályban. De ez a tartály úgy van kialakítva, hogy 10 cm-enként ugye megtelik, és egy szifon segítségével leüríti magát, tehát 10 centinként, tehát hogy most hatalmas eső elkezdene esni, folyamatosan itt esne, akkor ő folyamatosan ugye rajzolná ezeket az értékeket, és 10 centinként lezuhanna, amit itt látunk, ugye, tehát így miért, aztán lezuhant, és ennyi esett összesen egy hét alatt ennyi csapadék esett. Hogyha ezt valaki megnézi, ezt az ábrát, akkor tulajdonképpen rögtön mit kapunk meg? Tehát mit kapunk meg azzal, hogy ombrográfot használunk? Nem csak a csapadék magasságot, hanem... Tessék? Mit? Nem hallom. Intenzitás. Nagyon jó, bocs, süket. Intenzitás. Tehát megkapjuk az intenzitást. Ez nagyon fontos, amiről beszéltem, mert nagyon, ahogy az óra elején levetített videóból láttuk, ugye nyilván ott egy hatalmas csapadék hullott le nagyon gyorsan. Tehát nagyon fontos ez nekünk, hogy mennyi idő alatt hullik le mennyi csapadék, ezt már mondtam. Tehát itt rögtön egy olyan műszerünk van akkor, amivel az intenzitást is megkapjuk, mert ugye az intenzitás az a H per T, tehát rögtön tudjuk, hogy milyen intenzitással hullott az a csapadék. Tehát ez az ombrográf. Ombrométer, ombrográf. És aztán van a billenőedényes csapadékmérő, ugye föl volt írva, hogy milyen mérőeszközök vannak. Billenőedényes csapadékmérő, annak az a lényege, hogy a csapadék ugye belehullik egy kis edénykébe, ami ugye X értékeknél, mondjuk 1 mm-nél átbillen, vagy valamennyi milliméter, ez változó, átbillen, és a billenész számot tudjuk megmérni. Tehát hányat billent mennyi idő alatt, tehát rögtön ez is intenzitást is regisztrál. Ezekről mindjárt mutatok fényképeket. Ugyanaz, amit az előbb mutattam, csak ezek nagyon nehezen tudom eldönteni mindig, hogy a rajzolós, vagy a rajzoltakat mutassam, vagy pedig ugyanaz látható itt, ugye, tehát amiket eddig elmondtam, itt néz ki így szétszedve egy ombrométer, itt pedig látható egy ombrográf, ezek ilyen jóval nagyobb edények szoktak lenni, és itt látszik ez a bizonyos kirajzolt görbe, ami tulajdonképpen az intenzitását is mutatja a csapadék. De tök ugyanarról van szó, mint az előző ábrán, tehát nem kell megijedni. És akkor itt mutatok jó pár példát. Ugye maga egy egyszerű csapadékmérő így néz ki, ezeket legtöbbször ilyen elzárt területekre teszik. Ugye miért? Mert oda megy valaki és belepisil, vagy beledobál 20 fillérest, akkor ugye nem lesz nekünk jó, vagy beleiszik, vagy nem tudom mit csinál. Tehát ezért ezt sokszor elzárt területre teszik, de hogy például mutassak valamit, hogy a városi környezetben nem tudjuk hova letenni. Most én ugye a Várhegyel foglalkoztam nagyon sokáig, a Várhegyen most hova tegyem a dísztére, vagy a Mátyás templom elé, hogy hova tegyek egy csapadékmérőt, amit nem fognak ellopni, vagy nem tudom mit csinálni vele. Tehát néha ügyeskedünk, és olyan helyekre is teszünk, ami nem szabványos, és tudjuk róla, hogy ez nem szabványos, de mégis megpróbálunk valahogy mérni. Itt ugye egy padlás ablakon dugtuk ki ezt a várban, a Táncsics Mihály utcába, és egy gimnazista fiú nekem, mit tudom, pár száz forinttal, ez még régen volt, mérte, és hogyha éppen nem aludt el reggelente, mert álmos volt, akkor 7 órakor kidugta a kezét, és leolvasta az értékeket. Tehát érezzük, hogy ez nem egy olyan marha pontos dolog, de hogy nagyjából kontrolláljuk a dolgokat, arra jó. Ugye itt látunk, ez most a tanszék, a CSEP tanszék, akit szoktam lenni, ők fejlesztettek egy csapadékmérő műszert, ami ez a billenő edényes, itt most nem, sajnos nem jól látszik, majd lesz olyan kép, ami jobban látszik. Tehát ez most szét van szedve, itt fönt van egy tölcsér, olyan tölcsér, amit otthon használunk, amikor a pálinkát fejtjük le, vagy nem tudom, mit csinálunk. Ugye, és akkor ide azon belül még belefolyik, és itt van ez a billenő edény, amit most pont nem látunk, itt a szélei. De ez úgy van megcsinálva, ez az egész berendezés, éppen ezért nagyon drága, hogy ugye van rajta egy adatszámláló, amihez oda megyünk egy laptoppal, és havonta ki tudjuk belőle szívni az értékeket. Ugye semmi más nincsen, csak a billenés számok. Tehát egy nagyon egyszerű programmal meg lehet írni, hogy nézze meg, hogy mennyi adat mennyit billent. És akkor ezt tudjuk ugye kiszívni belőle, és abból tudjuk azt is, hogy milyen intenzitással, mikor hullott az eső. Ugye erre is nagyon kell vigyázni, hogy ne lopják el, stb. Ezeknek a műszereknek van aztán persze sokkal továbbfejlesztett, ez még több millió forintos műszerek, amikor például azt is megoldják, hogy fűtik. Azért fűtik, mert hogyha különben jég lenne, vagy stb., akkor tönkre megy az egész, ezért folyamatosan vannak benne fűtőszálak, amikkel meg tudják azt oldani, hogy akkor a csapadékot mérjük. Ugye a jégesést, meg a hóesést, azt másmilyen műszerekkel szokták mérni, tehát az megint így jobb úgy megcsinálni, hogy van csapadékmérőnk, és mellett egy olyan, ami tudja mondjuk a hó mennyiségét mérni, arról majd külön lesz szó egyik órán, tehát most nem akarok belevonyolni, csak hogy lássuk, hogy ez nem olyan egyszerű, és itt pedig még egy ilyen régi kőkorszaki ombrográf, amikor itt látjuk a milliméter papírt, és erre ír elvileg. És aztán itt most ugye nemrég jártunk Grazban, Grazi Egyetemnek van egy nagy területe, Pöllau nevezetű falunál, ahol ugye egy vízgyűjtő területen rengeteg minden meteorológiai adatot mérnek, és ez az a bizonyos totalizátor, ez nem az, hogy ugye mondom, tehát ez, meg ez, az ugyanaz, és itt látjuk, hogy szedik le, ez az, ami 4500 euróba kerül. Itt arról van szó, hogy ugye ez egy nagyon nagy edény, jóval nagyobb mennyiség fér bele, hogy mondjuk például havonta azt hiszem elég ezt leszedni. Itt látjuk, hogy itt egy kollega nagy küzdelemben leemeli, és akkor itt van egy nagyon-nagyon pontos, precíziós mérleg. Ez ugyanúgy van persze megoldva, hogy másodpercenként vagy két másodpercenként tudja nézni a tömegnek a változását. Tehát, hogy fölötte hogyan változik a víznek a tömege tulajdonképpen, és akkor ebből tudjuk megmondani, hogy mennyi csapadék hullott. Ugye fontos, azért jó ez a kép, mert látjuk azt, hogy a minden ilyen modern műszer mellé azért szokás betenni ellenőrzésképpen egy hagyományos egyszerű ombrométert azért, hogy ellenőrizzék. Tehát itt például egy osztrák nyugdíjas bácsi lakik, az kap azt hiszem havonta, vagy évente 1000 vagy 1500 eurót, hogy reggelente megméri, és akkor ő megnézi, hogy ebben mennyi a csapadék, és akkor megnézik ennek az adatsorát, hogyha volt valami hiba, meghibásodás, akkor tudják kontrollálni a kettőt egymással. Ez a bácsi itten, ez egy professzor most Grazba, ő az ottani hidrológia tanszék vezetője, és hát ő irányítja ezeket a méréseket. Itt pedig látunk egy meteorológiai állomást, ahol itt van ez, amit az előbb mondtam, ez ugyanolyan, mint a mi műszerünk, tehát hogy itt ebbe a kis tölcsérbe persze ez rá lenne téve a tetejére, hullik bele és méri a billenés számot, és ugye látjuk, hogy itt is több műszer is ki van téve, még a talajba süllyesztve is van egy, tehát legalább 4-5 műszer telepítenek egy helyre és úgy mérnek, tehát ez fontos, hogy egymást ezek az elektronikus kütyüket mindig kontrollálni kell, hogyha valami meghibásodás történik. Ugye itt a szegény kollégánk, ez Sikároson van a Pirisben, és szegény kollégánk, aki kijár ezt ellenőrizni, az volt olyan, hogy az nem ezt, hanem van egy testvér, az nem mért semmit, és nem értettük, hogy miért. Ez kiderült, hogy a kertész átvágta a kábelt, ami az áramot adja hozzá, és akkor nem volt semmi adat. Tehát azért időnként ezeket ellenőrizni kell, nem azt jelenti, hogyha kint van egy ilyen műszerünk, akkor az a semmi dolgunk, de nyilván azért könnyebb, mint hogyha naponta kéne leolvasgatni, mert ki kell tisztítani őket, hogy nagyon sokszor ilyen bogarak, darazsak belemásznak, és így tovább. Jó, tehát senki nem akar menni. Ez egy új jelenség, ez a para jelenség, mert eddig nem volt, hogy... Na, igen, és akkor látjuk azt, hogy ennek, tehát hogy nézzük meg, hogy Koreában 1440 óta ez a császár, valamennyi tartományi székhelyen 400 évig mérte már a csapadékot. Ugye ez megint azért nagyon érdekes, mert már beszéltünk egy kicsit, hogy mit, mennyi ideje mérnek, milyen adatsorunk van, és így tovább. Tehát nagyon érdekes, hogy építettek teljesen egységesen mindent egy ilyen kő alapzatot, abba beletettek egy bronz edényt, ennyi volt az átmérője, vagy a felülete, bocsánat, a körfelülete, egy méterre helyezték el, és 400 éven keresztül mértek ilyennel. Tehát folyamatosan regisztrálták a csapadékot, és érdekelte őket, hogy mennyi hullott. És akkor, most nézzük azt, hogy amit itt emlegettünk, és az óra elejé videó is erre akart utalni, hogy vannak ezek az úgynevezett nagy csapadékok. Tehát amikor nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt hullik le nagy mennyiségű csapadék, ugye ez Magyarországra vonatkoztatva, látunk itt egy ilyen gyűjtést, lehet, hogy azóta ez már megváltozott, ezt nem teljesen frissítettük mostanában, de látjuk azt, hogy 3 perc alatt 12 mm, azért az nagyon sok ám, és egy év alatt 1510 mm, valószínűleg a 2010-es ezt lehet, hogy meg is haladt, hogy a 2010-ben hatalmas volt az évi csapadék. Ugye ez Kőszegen, Alpok alján látjuk azt, hogy azért eredendő ezek főleg azért hegyes területek, mindegyik szinte. Heves az nem annyira, meg Pács az a határeset, de Kékestető, Dobogókő, Kőszeg, ezek mind ugye hegyvidéki területeken, a csúcsok közelében lévő csapadékmérők. Tehát egy nap alatt 260 mm, az hatalmas mennyiség. Gondoljunk arra, hogy lehet, hogy idén az Alföldön összesen lesz egész évben annyi. Vagy pedig egy hónap alatt 440, az biztos, hogy van olyan hely, ahol maximum annyi lesz az éves csapadék. Tehát ugye látjuk azt, hogy ha egy ilyen lehullik, akkor következhet be egy olyan áteresz elszakadás, vagy bármilyen olyan havária jelenség, ami már problémákat okoz. Ugyanezt nézzük meg, illetve még először csak a minimumot, ugye 203 mm volt 2000-ben Szegeden, tehát ugye látjuk azt, hogy van olyan, amikor egy nap alatt lehullik, ez pedig egy egész évben esett ennyi. Aztán 2010 májusában, ami egy nagyon-nagyon csapadékos év volt, nem volt a hónapban csapadékmentes nap, aztán havi maximum volt 397 mm Bakonybélben, tehát az is nagyon nagy érték, havi minimum 39 mm, és napi maximum az pedig a 157 mm. Ezeket kiegészítgettük tavaly talán, tehát ezek viszonylag újabb értékek. Ezek csak érdekességből mutogatom, de ugye itt jön a másik, hogy nagyon érdekes, hogy nagy csapadó értékek a világon. És hogy nézzük azt, hogy mennyivel nagyobb, tehát az, hogy egy év alatt 26 ezer milliméter csapadék hullott, ugye, az döbbenetes, az olyan, mint egy nem tudom, tizenvalahány emeletes ház, hadd képzelnénk el, és olyan magasságig ugye hullott a csapadék, ez ugye Indiában, de látjuk, hogy India amúgy is igen jól szerepel ebben a táblában, de az is egy nap alatt mondjuk 1800 milliméter, hát az nálunk egy maximum év, az ezek félelmetes mennyiségek, amikkel valamit kezdeni kell, vagy el kell vezetni őket. Látjuk azt, hogy Magyarország 44 évi csapadék összege, évi 600 mm, ez az, ami persze megint nagyon bonyolult, mert most ezt nyilván, amikor ezt csináltuk, akkor azt a 44 évet megnéztük, hogyha most valaki nekiáll, ugye amit mindig vitatkoznak, hogy most szárazabb időszakot élünk-e, vagy nedvesebbet, az teljes azon múlik, hogy hány évre készítünk átlagot. Azt lehet mondani, mondjuk az utolsó 10 vagy 20 évben az átlag az egy picit csökkent, tehát mondjuk a 90-es évekig számoltak mindig 600 mm-rel, meg Budapesten 610 mm-rel. Most, hogyha megnézzük Budapesten mondjuk 90-től máig, akkor meg olyan 540 mm lenne. Azt kell mindenkinek megjegyezni, és bármikor simán előjöhet egy vizsgám, vagy későbbiekben is, hogy meg kell tudni mondani, hogy mennyi az országos átlag. Azt kell tudni, ezen 500-600, azt kell tudni, hogy az Alföldeken olyan 300-400, tehát a síkvidékeken és a hegységekben meg olyan 800 mm. Tehát ezt valaki tudja, az már úgy elég, csak úgy érezzük a mennyiségeket. Jó, tehát hegyvidék 800, Alföld 3-400, Budapest térsége 600 körüli. De még egyszer mondom, ez változik, és itt most a nagy csapadékokat néztük, tehát ami rövid idő alatt hatalmas mennyiség, ami lehullott, vagy hosszú idő alatt akár, itt látjuk ezt az indiai példát. És akkor itt jön egy másik nagyon fontos, megint csak mindig ZH példa lesz, házi feladat fog ráépülni. Ez egy függvény, az a neve, hogy csapadék maximum függvény, nagyon fontos, ezt mindenki nagyon-nagyon jegyezze meg. A csapadék maximum függvény. Ez a Montanari nevezetű bácsi, ez egy olasz hadmérnök volt. Ez nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy a honvédség, katonaságnak van szüksége nagyon-nagyon meteorológiai adatokra. Ugye még a II. Világháborúban is ennek döntő jelentősége volt, hogy mikor volt például a partaszállás, tehát hogy a direkt nézték ugye a hadvezérek, hogy mikor, milyen idő várható. Ez a Montanari egy régebben élt olasz katona volt, aki ezzel foglalkozott, és megállapította itt ezt az összefüggést, hogy a csapadék magasság és az idő, tehát amivel eddig is foglalkoztunk, vagyis az intenzitásnak is ez lesz valami köze, e között van valamilyen törvényszerűség. Itt látjuk ezt ugye ábrázolva, tehát egy ilyen H per T, H és T tengelyű koordináta rendszerben egy ilyen alakú függvényez, és azt kell ebből megjegyezni, hogy tehát a csapadék magasság az valamilyen kapcsolatban van tehát az idővel, az A az egy tényező, ami a földrajzi helyzettől, éghajlat, gyakoriság, az idő mértéke egységétől függ, ugye a földrajzi helyzetet mindenki érti, éghajlatot mindenki érti, a gyakoriság az már egy kicsit bonyolultabb, ugye a gyakoriság az azt jelenti, hogy valamennyi idő alatt hányszor fordul elő olyan mértékű eső. Ez az, amivel majd a sztoasztika vagy a valószínűség számítás foglalkozik, ugye főleg a hidrológia 2-ben fogunk ezzel találkozni, de egy kicsit ennél a házi feladatnál is elő fog jönni egy picit ez a gyakoriság fogalom. És a másik tényező ez az N, az pedig az, hogy az előbbieknél is szereplő földrajzi helyzettől és az éghajlattól függ. És azt látjuk, hogy ez az N itt Magyarországon 0,2 és 0,3 között fog változni. Magyarul ez megint olyan, ha valaki ezt megjegyzi, akkor egy ZH-nál rögtön észre fogja venni, hogyha elrontotta a számítást. Mert ha kijön neki 0,78 vagy 1,52, akkor tudhatja, hogy hülyeség, ami kijött. Tehát hogy ezt meg kell jegyezni, hogy ez ilyen 0,2-0,3 között változó, ez az N érték. Tehát ez a csapadék maximum függvény, ezt mindenki nagyon-nagyon jegyezze meg. Mindjárt majd mutatom tovább, hogy mi van ezzel. Csak nagyon-nagyon fontos, hogy ez az alap alakja, és ezt nagyon kell tudni. Ezzel biztos, hogy lesznek példák. Akinek ez gondot okoz ilyet számolni, az nézzen utána, mert ez középiskolában szerintem mindenkinek volt. Mert hogy itt a folytatás ennek a dolognak, hogy hogyan is függ ez össze az intenzitással. Ugye láttuk még párral ezelőtti dián, hogy az intenzitás az ugye a csapadék magasságtól az idő értéke, és akkor behelyettesítjük ezt a Montanari formulát, az A-szor T az N-ediken, osztva a T-vel, akkor ugye az normálisan úgy néz ki, hogy a T az N-1-ediken, ugye, mert az nevezőben is volt egy T, és azt a formát pedig így jelöljük, hogy az A-szor T a mínusz M-ediken. Tehát ugye van az, hogy a H egyenlő A-szor T az N-ediken, vagy úgy is föl lehet írni, az I egyenlő az A-szor T a mínusz M-ediken. Tehát az N-1-et elnevezzük mínusz M-nek. Ez azért van. Azért mínusz, ugye, mert látjuk azt, hogy ha az N az 0,2 vagy 0,3, és abból kivonunk egy számot, vagy egyet kivonunk, akkor az egy negatív szám lesz. És azt is látjuk rögtön, hogy akkor az I és a T, akkor az egy ilyen alakú függvény lesz. Az előbbi, ugye a H volt itt, itt a T, akkor ez pedig egy ilyen alakú volt. Tehát valami látjuk, hogy itten kapcsolatban van, meg összefügg. Itt van a levezetése, ezt is nagyon kell tudni, és ezt a formát, tehát azt, hogy az I egyenlő A-szor T a mínusz M-ediken. Jó? Ez vizsgán biztos, hogy elő fog jönni, és számpéldában pedig az ZH-ban biztos, hogy elő fog jönni. Jó? És akkor itt van az egésznek a lényege, ugyanaz van megint csak fönn, de nézzük ezt a felső ábrát. Tehát arról van szó, hogy látjuk itt a H, itt a T, itt az I, itt a T, és itt van ezek a bizonyos gyakoriságok. Tehát, hogy milyen gyakran fordulnak elő, hány évente, 100 évente, 10 évente, 2 évente, 1 évente ilyen alakú csapadékok, és azt látjuk ugye, hogyha az I tart a végtelenhez, vagyis marha nagy, iszonyú nagy intenzitású eső, ezt mindenki, ahogy mondtam, a motorcsónakos bácsi is tudja, az rövid ideig fog tartani. Tehát olyan nagyon ritkán, hogy ilyen hatalmas, iszonyatos eső van napokig, olyan nincs is Magyarországon például, hanem az 10-15 percig lezúdul, és aztán odébb megy. Lehet, hogy utána még lesz egy csendes eső, de nagy intenzitású, nagy csapadék, az nagyon rövid idő alatt hullik le. És fordítva, például ősszel majd lesz ilyen, ugye, vagy hát reméljük, hogy lesz ilyen majd novemberben mondjuk, amikor marha sokáig régen, hát nagyon sokszor volt, hogy két hétig esik folyamatosan az eső, mindenki depresszióba zuhan, akkor viszont az intenzitás nagyon pici, ugye szitáló eső például úgy is hívják. csendes eső, és így tovább. Tehát ezt mindenki meg tudja így érteni, tehát ennek függvényében kell megegyezni azt, hogy ugye nyilván a 100 évente fog előfordulni az, amikor tehát minél nagyobb intenzitású és rövid idejű, és így tovább. Tehát megvan ennek a logikai kapcsolata, itt ugyanezek vannak fölrajzolva, csak egy ábrába is rendes görbékkel. De ha valaki ezt itt megjegyzi, ez megint annyira egyszerű és tapasztalati dolog, hogy utána könnyű már ezt visszaidézni, hogy hogy is van. Most arra, hogy ezeket a nagy csapadékokat kezeljük, ugye, hogy méretezzünk, például egy területnek, egy településnek a vízelvezetését, vagy egy ilyen áteresznek, hogy mennyi vizet vezessen, ahhoz segédlegeket szerkesztettek régebben. Ezek nagyon sokszor, ugye nem volt még számítógép, vagy nem használtak számítógépet, akkor ilyen grafikon seregekből állt, amiket ugye mindenkinek itt majd itt is használnia kell a Cocovinból, ugye a házi feladatoknál látjuk egy csomószor, hogy ilyen görbe seregeket használunk, ugye az első házinál is azt használtuk. Nyilván, hogyha lett volna akkor már Excel, meg mindenkinek számítógép az asztalán, akkor simán meg lehetett volna úgy is csinálni. Lényeg az, hogy készültek ilyen segédletek, látjuk azt, hogy a kisebb egynapos csapadékra, 10 perc 3 órára, 3 óra 24 órára, több naposra, stb. Tehát egyszerűen arra, hogy megtudják, hogy milyen görbét vegyenek föl arra, hogy utána méretezni tudjanak valamit. Erre majd még vissza fogunk térni. Az a legfontosabb itt, hogy itt látjuk, hogy itt már ugye nem normál papíron ábrázoljuk ezt az egész dolgot, ugyanúgy kell majd a házi feladatban is mindenkinek majd ezt előállítani, hanem log-log papíron. Azért, mert azt láttuk, hogy hasonló görbék voltak ezek a csapadék maximum függvény akár melyik kifejezésével, a csapadék maximummal vagy az intenzitással, és az, hogyha log-log papíron ábrázoljuk, akkor mi történik velük? Ugye kiegyenesednek ezek a görbék. Ez nagyon fontos, ugye ezek a 60-as, 70-es években a nagy mérnök generáció, az szinte mindenhova mindig a hónalat vitt például műszereket, például bukókat, majd arról is fogok mesélni, meg vitt magával mindig mindenféle ilyen papírokat, log-log papírt, meg félig log papírt, és így tovább, mert ezeket a statisztikai folyamatokat marha könnyen tudták ábrázolni. Ez hosszú, meg bonyolult történet, de lényeg az, hogy itt az intenzitás, itt látjuk ezt, hogy ezt a technikai mértékegység van, tehát nem milliméter per óra van, hanem liter per szekundum hektár, itt az időtartam percben, és itt vannak a gyakoriságok. Ugye mit látunk? Azt látjuk, hogy tök egyszerűen ettől kezdve le lehetne olvasni ezt az egyenletet, ugye? Tehát az I egyenlő A szor T a mínusz M mediken. Miért? Mert a mínusz M mediken az nem lesz más, mint ennek a görbének a meredeksége, tehát a vízszintesre bezárt tangens szöge lesz ez a mínusz M, az A, az pedig itt le lehet olvasni, az az érték lesz, amit itt leolvasni. Egy éves gyakoriságnál a nullától idáig, a két évesnél idáig, és így tovább. Tehát egy ilyen log-log papír segítségével nagyon könnyen, számolás nélkül, ha föltesszük a pontokat, le tudjuk olvasni ezt a függvényt. Ugye a visszatérési idő, tehát hogy hány évente fordul elő, és erre ilyen papírt lehet használni, ez mindenkinek ilyen lesz majd a házi feladatában két évre, két visszatérésre, két gyakoriságra kell majd mindenkinek előállítani két ilyen függvényt és fölírni az eredményt. Jó, tehát ezek voltak, tehát ugye volt ma eddig az eső karakterisztika, és volt ugye a csapadék maximum függvény. És akkor most jön még egy nagy téma, ez sokkal könnyebb meg egyszerűbb. Ilyen házi feladat nem lesz, de ZH-ban lesz valószínűleg előbb-utóbb, vagy a PZH-ban egy ilyen példa. Ugye azt kell tudni, csapadékok területi átlaga, hogy ezek a területi átlagok, amikről most itt beszélünk, ezek nem csak a csapadékoknál használatosak, hanem nyugodtan lehet ilyet csinálni légnyomással, hőmérséklettel, vagy bármilyen ilyen fizikai paraméterrel. Ezt azért kell megjegyezni, mert lehet, hogy a ZH-ban nem az lesz írva, hogy csapadék értékeink vannak, hanem hőmérsékleteket. Nem kell kétségbe esni, ugyanúgy kell csinálni. Jó? Na most, ugye itt vannak a módszerek felsorolva, számtani átlag módszere, háromszögekre bontás, medián módszer, vagy Thyssen-poligonok módszer, és izohiéta vonalak módszere. Tehát ez a négy módszer van, nagyon könnyűek, mindegyik mindjárt le lesz többszörösen vetítve, de ugye nagyon fontos, hogy ez miért kell nekünk megint csak, miért érdekes. Ahogy mondtam, tegnap hazafelé csúnya szóval, ugye szarra áztam a jégesőbe, és közben pedig, mikor megyek végig a bicikli úton innen a műegyetemtől, megyek végig Budán, Óbuda felé. És láttam olyan pasikat például szembe biciklizni velem, akik meg tök szárazak voltak a mázlistái, ugye? Miért? Mert ők akkor éppen Óbudán voltak még, amikor én mondjuk a Batthyány térnél, és ott szakadt a jégeső. De mire ők odaértek a Batthyány térre, addigra az már tovább ment Pestre, tehát megúzták, igaz? De az is lehetne, hogy átbicikliztünk volna Pestre, és végig a csapadék alatt megyünk a biciklivel, akkor végig ugye elázunk, és így tovább. Számtalanszor lehet olyan, hogy mondjuk valaki itt ül az egyetemen, és fölhívja a barátját, barátnőjét mondjuk az ELTE-n, vagy fölhívja mondjuk az Óbudai Egyetemen, akkor ő mondja ott neki, hogy fú, itt most szakad az eső, meg mondja, hogy itt meg süt a nap. Tehát azt kell látni, hogy a csapadékok területi eloszlása az nagyon-nagyon változó, különösen egy ilyen városias területen nagyon-nagyon befolyásolhatja sok minden, tehát ezért van az, hogy sok csapadékmérőt használunk. Például Budapesten mindig is volt Pesten is meteorológiai állomás, tehát hivatalos csapadékmérő állomás, és volt mondjuk Budán is, és több helyen. Ugye ma ez nagyon sokat változott, ugye mindenki ismeri az időkép.hu-t, ugye az tulajdonképpen egy szinte egy ilyen magánkezdeményezésből rengeteg ilyen önkéntes kezdte mérni, ugye a motorosok szeretik nagyon nézegetni, mert akkor látják, hogy merre menjenek, a biciklisek is persze, hogy merre menjenek, hogy hol várható nagy eső, hol nem. Ugye már rengeteg ponton mérnek, csak azok nem hitelesítettek sokszor, míg viszont a meteorológiai szolgálat igen, de azt akarom mondani, hogy volt olyan mondjuk 1936-ban, hogy Budán az éves csapadék mondjuk volt 730 mm, Pesten a kispesti állomáson meg volt 620. Tehát rögtön volt a kettő között 110 mm egy évben. Tehát ebből is látjuk, hogy simán lehetnek olyan gyors záporok, amik egyes területeket érintenek, másokat nem. Tehát, hogyha mi egy nagy területről akarunk képet kapni, hogy annak milyenek a csapadék viszonyai, akkor a sok állomásnak valahogy a területi átlagát akarjuk venni, tehát meg akarjuk nézni, hogy összesen az úgy, hogy is van. Most ennek a módszerei, ahogy így megyünk lefelé bennük, az egyre pontosabbak lesznek, nyilván a szántani átlag módszer a legpontatlanabb, az izohiéta a legpontosabb, és ma már persze ennek még sokkal pontosabb térképek szerkeszthetők számítógéppel pillanatok alatt. Csak azért, hogy értsük, hogy itt erről van szó, ezért fontos. A számtani átlag módszere, itt ezek a 1-es, 2-es, 5-ös, 6-os, stb. Pontok, ezek a csapadékmérő állomások, itt mindegyiken mérünk valamennyi idő alatt ugye hákat, tehát csapadék magasságokat, mondjuk ombrométerekkel, semmi más nem csinálunk, mint ezeket összeadjuk és elosztjuk a darabszámmal. Ugye rögtön látjuk például a pontatlanságnak az okait, hogy mondjuk itt van ez a 3-as, ez kívül esik a területen, most ezt belevegyük, vagy ne vegyük bele a kívül eset. Hogyha azon mondjuk sok eső esett, vagy kevés eset, ezen sok, és, vagy kevés, és így tovább. Tehát azért látjuk ennek a pontatlanságát, és el kell rajta mindig gondolkodni. Tehát ez nem úgy megy, hogy nekiesünk, mint a Tóth a minek varrógépnek, hanem el kell rajta gondolkodni, hogy mit is átlagoljunk. De nagyon egyszerű, pillanatok alatt kapunk egy értéket, ami pontatlan, de azt mondjuk, hogy ezen a területen ez a csapadék átlag volt. Aztán jön egy kicsit pontosabb módszer, ez a háromszögekre bontás módszere. Ott ugye az történik, ez ZH példa szokott lenni, és sokan nem szokták tudni megcsinálni, ez még nagyon egyszerű, hogy egyszerűen összekötögetjük a csapadékmérő állomásokat úgy, hogy lehetőleg egyenlő szárú háromszögeket kapjunk. Tehát összekötögetjük. Most nyilván ez nem mindig fog sikerülni, mert lehetnek úgy nyugodtan geometriák, hogy ez nem megy, de nagyjából van erre esélyünk, és akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy hármassával átlagolunk, tehát azt a hármat, amit összekötöttük, azoknak a csapadék magasságait átlagoljuk, és utána mit csinálunk vele? Súlyozzuk a területek arányában, tehát ugye ezt a HI-t, amit erre a területre érvényes, az ezzel a területtel, ugye a summa HI-t szorozzuk az AI-kkel, mikor összeadjuk ezt a sok-sok háromszöget, és elosztjuk az egész területtel, akkor fogunk kapni ugye egy súlyozott csapadék átlagot. Tehát látjuk azt, hogy ez egy pontosabb dolog, de hát itt is lennek ugyanazok a problémák, hogy mi van, hogyha kilóg egy mérő, akkor le kell vágni belőle azt a területet, és így tovább. Nem lesznek egyformák nyilván ezek a területek, tehát egy csomó probléma van vele, de mégiscsak egy módszer, amivel kicsit pontosabb értékeket kapunk, mint az előző egyszerű átlagolás után. A Következő az a medián módszer, vagy a Thyssen poligonok módszer. Ez egy nagyon gyakori módszer, nagyon sok helyen használják más területeken is. Szerintem a társaság is fogja tanulni még mechanikából, meg nem tudom miből. Tehát itt meg arról van szó, hogy a csapadékmérőket, az összes csapadékmérőt a körülötte levővel összekötjük. Tehát itt van mondjuk ez a középső Z, összekötjük az összessel, ami a közelébe tartózkodik, és mit csinálunk? Megszerkesztjük az összekötő vonalaknak a felező merőlegeseit. Tehát felező merőlegeseket állítunk, itt létrejöttek ezek a felező merőlegesek, és azt mondjuk, hogy erre a csapadékmérőre ez a terület lesz a jellemző, tehát ugyanúgy a summa HI-ket vesszük, tehát amik itt körülveszik, de azt osztjuk ezzel a területtel. Oké? Tehát, hogy ez a területre jellemző érték lesz itt, aztán ennek meg a tőle elválasztó kését itt is meg lehetne húzni ezeket. Ebben jól bele lehet bonyolódni, hogyha egy kicsit bonyolultabb ábra van. Ugye a régi ZH-ban sokszor volt, hogy próbálom ide rajzolni, hogy mondjuk egy ilyen alakú terület, egy ilyen L alakú, vagy gamma alakú terület volt, és ott voltak a csapadékmérők, és akkor meg kell húzogatni a felező merőlegeseket, és ugye nem szabad elrontani, hogy is, melyik csapadékmérőhöz melyik terület tartozik. És aztán, illetve most ezeket lehet majd látni, hogy ez egy barátom, aki Grazban tanít, ő adta oda, mert ott, hogy ennyivel fejlettebbek, hogy ilyen jó kis behúzósakat csináltak. Tehát itt lehet látni azt, hogy összekötögetjük ezeket a mérőket, és aztán behúzogatjuk a felező merőlegeseket. Ugye ezt nagyon kell figyelni, hogy az ember ne rontsa el, hogy hova kell behúzni. És nagyon szépen ki fogja adni, hogy ennek a hatos mérőnek ez a része lesz a terület, és az azért nagyon jó, mert itt ugye könnyen utána leolvassuk ezt a részt, és itt ezzel már nem foglalkozunk, tehát sokkal pontosabban területarányos lesz ez a mérő. Jó, és akkor a negyedik utolsó módszer, ez az izohiéta vonalak módszere. Az izóvonalak, az ugye volt már múltkor is van, hogy izobárvonal, meg izokrómvonal, tehát mindig attól függ, az izó az mindig azonos sat jelent, majd a lefolyásnál ez nagyon fontos lesz. Most egy az izohiéta az ugye a csapadék, tehát arról van szó, hogy azt mondjuk, nyilván ez sokkal több és pontosabb mérés kell, hogy ebben a vonalban van egy csapadékértékünk, ami ezen a területen egyenlő. Aztán itt is van egy vonal, aztán itt is van egy vonal, és így tovább. És ugye látjuk azt, hogy itt kétféleképpen lehet eljárni, vagy azt mondjuk, hogy ez itt egy csapadékvonalunk, egy érték, valamennyi, és a következő két izohiéta vonal közötti területet, ugye itt elfelezzük ezt a részt, meg ezt a részt, tehát ez itt fele. És azt mondjuk, hogy ez a területre lesz jellemző ez a csapadék. A másik módszer viszont azt csináljuk, hogy ezt itt egy csapadékvonalunk, meg itt egy csapadékvonalunk, és a kettő közötti területet mondjuk, de akkor azt osztani kell kettővel, ugye? És akkor úgy kapjuk meg a csapadék átlagot. De ez ugye megint csak ahhoz nagyon sok mérésre van szükségünk, hogy ezek az izohiéta vonalak a rendelkezésünkre álljanak, tehát ez most megint attól függ, hogy mennyire föltárt egy terület, ugye ma már digitális térképeken ilyen nagyon sokszor van, de azért a legtöbbször, most ha valamelyikünk itt neki akarná állni csapadékot mérni, akkor erre nem nagyon lenne módja, hogy ilyen értékeket előállítson. Megint nem akar menni. Tehát itt megint látjuk ezt, hogy ez hogy is működik. Itt vannak a zöld pöttyök, a csapadékmérők. És itt megvannak, tehát itt van a 100 mm-es izohiét, a 90, 80 és itt tovább. És akkor itt a kettő közötti, tehát a 100 és a 90 közötti vonal, a 90 és a 80 közötti vonal, és akkor majd ez a terület lesz, ugye, ami már nyilván csak ami a vízgyűjtőnkre esik, amivel meg kell szorozni, hogy megkapjuk azt a részterületet. Nem akar tovább menni. Jó. Ezzel nem akarok senkit se fárasztani. Ez még fontos, tehát most már ugye a vízügyi igazgatóságoknál előállítják a csapadék térképeket, tehát sok adat alapján megszerkeztik. Itt tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy azt mondják, hogy ezen a területen ugye ennyi milliméter hullott valamennyi idő alatt, aztán ennyi, és így tovább. Tehát ezeket meg lehet találni különféle internetes oldalakon, majd egyik órán elmondom, hogy hány olyan jó internetes oldal van, ahol a hidrológiai adatokat lehet megtalálni. És még most befejezésül egy nagyon rövid filmet levetítünk. Andris, segítesz? Tehát egy rövid filmet, aminek lesz hangja is, csúnyán fognak benne beszélni, ezt előre fölhívom a figyelmet, ezt nem azért csináljuk, hogy élvezkedjünk, hanem a meghatottságtól, hogy a pasi, aki fölvette, az ugye annyira megdöbbent. Ez az? Menj vissza az elejére, bocsánat. És nem tudom, hogy lesz a hangja.
Lehet. Ilyet bazd meg!
Na, tehát ez egy jó példa volt, ugye egy ilyen nagy, hirtelen lezúdult zápor, interneten, YouTube-on lehet ilyeneket egyébként keresgélni, tehát, hogy nagyon rövid időt hatalmas eső esett, és utána még órákig ugye nem tudta elvezetni ez a csatornarendszer ezt a vizet. Ilyennel elég sokat lehetett találkozni az elmúlt néhány évben, ugye idén meg semmi nem esett, úgyhogy ezekből lehet sokat tanulni. Köszönöm szépen a figyelmet!